Japánban eddig, ha nem is ismeretlen fogalom volt a recesszió, de legalábbis ritka volt, mint a fehér holló, azt talán mondhatjuk. A mostani rossz gazdasági adat mennyire meglepetés az ázsiai országban?
Azért az, hogy teljesen ismeretlen lett volna a recesszió, az azért túlzás, ugye eddig is volt olyan, hogy kisebb visszaesések voltak. A mostani adat azért meglepő, mert a technikai recesszió beköszöntét jelzi, és hát erre a negyedéves adatra, a negyedéves alapon 1,4%-os növekedést vártak, ez az 1,4%, ez a negyedéves növekedés évesítve, ugye ez az adat, vagy ez az a mutatószám, amit az Egyesült Államokban szoktak leginkább használni, és ebből a plusz 1,4-ből lett mínusz 0,4, tehát ez egy kellemetlen meglepetés, és a harmadik negyedévben, hogyha megnézzük az adatot, akkor ugyanez a negyedéves évesített mutatószám mínusz 3,3%-ot mutat.
Milyennek a háttere? Ugye itt a japán gazdasági miniszter Yoshikata Shindo azt mondta, hogy ő a legnagyobb problémát abban látja, hogy a fogyasztás és a beruházási kiadások azok drasztikusan visszaestek és lassultak. Ez állít a háttérben?
Azért talán a drasztikus szót nem használnám, tehát hogyha csak a negyedéves változásokat nézzük, akkor a belső keresletnél van egy 3%-os visszaesés. Ez az, ami húzta visszafelé a GDP-t, ugye ez most egyébként csak egy negyed év per negyed év adat nem évesítve, míg az export egyébként jól tudott teljesíteni, így egy 2,6%-os növekedést ért el. A belső keresleten belül a háztartások fogyasztása 0,2%-kal csökkent, míg a beruházások azok szintén hasonló nagyságrendben mérséklődtek, tehát olyan nagyon nagy visszaesés ebben nincs. De persze ez a nem nagy visszaesés ez összességében ahhoz elegendő volt, hogy a gazdaság teljesítménye csökkenjen. És ha megnézzük, miért van ez a visszaesés, a beruházásoknál az építési projekteket akadályozó kínálati korlátokat hozhatjuk fel, míg a fogyasztásnál egészen egyszerűen a reálbér csökkent, hiszen az infláció az meglehetősen magas, hát persze a meglehetősen magasat nem magyar viszonylatban kell érteni, ugye egy 2% fölötti szinten van, decemberben 2,6% volt, tehát ehhez a viszonylag magas inflációhoz kapcsolódik egy reálbér csökkenés, hiszen a bérek nem nagyon nőnek. Tehát októberben 2,3%, novemberben pedig 3%-kal csökkentek a japán reálbérek.
Itt lehet talán behozni a képbe a Bank of Japan laza monetáris politikáját. Ön hogy gondolja, ennek is van köze ehhez a viszonylag gyengébb adatsorhoz?
Hát ugye a Bank of Japan monetáris politikája olyannyira laza, hogy negatív kamattal futnak, és hát arról beszélgettek, hogy hát ezt már lassan emelni kellene, és hát ehhez megtaláltak is egy mutatószámot, a bérinflációt, ugye, hogyha nem nagyon emelkednek a bérek, akkor lehetne most már kamatot emelni. Tehát a laza monetáris politikát nem feltétlenül okolnám egy ilyen gyenge adatért, sőt, ugye ebből pont az következik, hogy maradhat a laza monetáris politika, sőt, talán ebből inkább az látszik, hogy a japán monetáris politika nem is biztos, hogy annyira hatékony a növekedés beindításában, vagy azt is mondhatjuk, hogy egyáltalán nem hatékony a növekedés beindításában. Tehát valószínűleg a mostani adat pont azt eredményezi, hogy marad ez a laza monetáris politika, nem kezdenek el normalizálni, hogy amikor mindenhol többé-kevésbé jelentős pozitív kamatok vannak, akkor náluk is legalább egy pozitív kamat összejöjjön.
Nézzük meg egy picit azt, hogy mi van itt még, mi húzódik meg e mögött az adathalmaz mögött. Ugye sokan azt mondják, hogy az idősödő japán társadalom egy probléma, a yen nem egészen úgy szerepel, ahogy elvárnák, vagy szeretnék. Van-e még valami? Itt ugye még a külföldi munkavállalók egyre nagyobb túlsúlyba kerülését szokták emlegetni. Van-e még valami, ami a japán gazdaság gyenge teljesítménye mögött állhat?
Így van, tehát ezek a tényezők annak kapcsán jöttek elő, hogy a német gazdaság megelőzte Japán. Na most, amikor a német gazdaságról beszélünk, tehát ugye ez az össz GDP-t jelenti, akkor nem a siker jut eszünkbe az elmúlt időszakban.
Ez egyfajta roncsdarmi kis túlzásra.
Hát nem akartam ilyen csúnyán fogalmazni, de így van.
Én megteszem.
A kielőz meg kit, vagy ki megy lassabban, mint a másik versenyt láthatjuk. Tehát itt most nem csak a volumen számít, az is számít, de ugye a jen szerepe azért jön be, mert ez egy dollár versus dollár összehasonlítás. Tehát valóban a jen szerepe, népességcsökkenés, illetve a termelékenységgel kapcsolatos problémák. Ugye korábban Japán innovációról nagyon híres volt, mostán ebben is egy kicsit lemaradtak, itt ugye 20-ható egy párhuzam Németország, illetve azért most lesznek ilyen egyedi tényezők, egyedi gyárleállások. Tehát kérdés, hogy a 24-es növekedés mennyire tud beindulni, és ezt a 24-es növekedést még az is hátráltatja, hogy a háztartások megtakarításai már eddig is a negatív tartományban voltak, tehát ez nem segíti a növekedést. Viszont a másik oldalról most talán már lesz egy érdemi bérnövekedés, ugye az év elején vagyunk, és ott még nem történtek meg a béremelkedések. A japán szakszervezetek úgy tűnik, hogy egy 5%-os átlagos béremelkedést szeretnének kiharcolni.
Van esély ön szerint arra, hogy esetleg ezen a hát képzeletbeli, vagy nem annyira képzeletbeli listán Japán helyezése tovább romoljon? Ugye 10 éve előzte meg őket Kína, most Németország. Van-e olyan gazdaság, amelyik beelőzheti még akár a közeljövőben a japán gazdaságot?
India előzhet, és nincs olyan nagyon messze ettől az előzéstől, tehát azért van egy valamekkora elmaradás, de hogyha a japán gazdaság nem kezd el növekedni, akkor pár éven belül akár ez az előzés is megtörténhet, hát ugye itt a népesség számra is azért gondolhatunk, de persze a gazdasági fejlődés önmaga is egy olyan szempont, ami ezt elősegítheti.